Magyarország csodás hely. Jó, nincs tengerünk, de van néhány tengerszemünk. És van sivatagunk, nálunk található ugyanis Európa legnagyobb homokvidéke. Van saját középföldünk, sódombunk, gejzirünk, őserdünk, sőt, még piramisunk is. És persze hőseink, várkapitányaink, boszorkányaink is vannak. És szerencsére néhány tündér is lakja ezt az országot. A Bakancslista Magyarország podcast a Szkolár Kiadó azonos című kötete nyomán hazánk csodás helyszíneit mutatja be adásról adásra. Lesz szó kalandokról és legendákról, úti célokról és kulturális ajánlatokról, kulináris lehetőségekről és izgalmas túrákról. Én Kocsis Noémi vagyok, a Bakancslista Magyarország kötet szerzője és e podcast házigazdája. Tartsanak velem, és csodálkozzunk rá együtt az ország ismert, hogy éppen rejtett kincseire. Superman Kal-El néven látta meg a napvilágot a Földtől távoli Krypton nevű bolygón. Világa azonban haldoklott, ezért apja az újszülött Kal-El-t egy űrhajóval kilőtte a világűrbe éppen azelőtt, hogy a Krypton felrobbant. A mentőhajó végül a jóval barátságosabb életkörülményeket biztosító Földön, Kansasben zuhant le, ahol egy farmer házaspár vette gondozásba a kis Földön kívüli jövevényt és saját gyermekükként nevelték fel. Évekkel később aztán ez a mi bolygónkon Clark Kent néven felcseperedett fiúcska emberfeletti képességei révén, mint Superman vált az igazság és az emberiség védelmezőjévé. A Kryptonnak, mint bolygónak sajnos leáldozott, a képregényben ugyanis egy kozmikus szerencsétlenségben megsemmisült. Viszont a zord kryptoni körülmények kellettek ahhoz, hogy Superman olyan különleges és hatékony lehessen a Földön. Clarknak azonban volt egy gyenge pontja, a szülőbolygójáról származó kryptonit. Ha ez az anyag Superman közelébe került, legyengült és sebezhetővé vált. Mindez persze az írói képzelet műve, viszont mekkora flash már, mikor az ember elmegy egy bakonyszéli magyar kisvárosba azért, hogy megszemlélhesse ennek a mi valós földbolygónknak a legelső kryptongyárát. Most akkor kitalált anyagról beszélünk, vagy ez maga a valóság? Az első Superman képregény 1938-ban jelent meg az USA-ban. Mi viszont most ugorjunk vissza 1929-be, amikor a 40-es évei elején járó magyar fizikus Pródi Imre az izzólámpa tökéletesítésének anyagtechnológiai problémáin dolgozva kripton kísérletekbe kezdett. Pródi elméleti úton felismerte, hogy a kripton gáz az argonhoz képest, amelyet addig töltőgázként használtak az izzólámpákban, körülbelül 10-20% hatásfokjavulást eredményez, és feltalálta a kriptonlámpát. Azonban az 1930-as szabadalmaztatás után a gyártás még sok technikai kérdés, köztük a kripton ipari előállításának megoldását követelte. Először is ki kellett találni, hogyan lehetne olcsón hozzájutni. A fizikus két társával egy teljes évig dolgozott azon, hogy kiderülhessen, a levegőben is van kripton, még ha csak másfél milliomod résznyi is. Ám az már korán sem volt túl biztató feladat, hogy 1000 köbméter levegőből 1,8 liter kriptont ki tudjanak nyerni, ráadásul úgy, hogy a kriptonlámpa ne kerüljön sokkal többe az argon töltésűnél. A történet abban is tipikus, hogy a fejlesztőn kívül körülbelül senki sem bízott a találmányban, ám amikor az 1937-es budapesti ipari vásáron is bemutatták, az esemény egyik szenzációja lett, és még ebben az évben megjelent a külföldi piacon is. Az ajkai üzemben, amelynek létesítési költségei közel 2 millió pengőre rúgtak, már sikerült előállítani kriptont egy pengő 26 filléres literenkénti áron. Pródi egyik munkatársával, Teisz Emillel közben igen hosszas kísérleteket végzett a kriptonlámpa optimális formájának kialakítására, s végül a búra méretének csökkentésével sikerült is jelentős megtakarítást elérniük. Ajkán 1937. október 23-án ünnepélyes keretek között indult meg a hazai kriptongyártás. Ez volt a világ első ténylegesen működő kriptongyára. 1938 tavaszán már folyamatos volt a termelés, és havonta 17,5 köbméter kriptont termeltek. Aztán persze közbeszólt a háború, és minden megváltozott. De erről már megkérdeztem egy olyan embert, aki azonban, hogy ez a változás ellenkező előjelet kapjon, ezért egy multikulturális élményközpont létrehozásán tevékenykedik társaival együtt ebben az izgalmas, industriális környezetben, Ajkán. A kripton egyébként egy nemes gáz, 1898-ban fedezték fel, és a periódusos rendszer 36. eleme.
Varga Andrának hívnak, a Csingervölgy Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója vagyok, és a Kristályvölgy Terület és Vidékfejlesztési Egyesület elnöke.
Tehát kriptongyárként maga az épület az 1937-től 1944-ig működött, és 44-ben zárták be a második világháború alatt, és a gépeket utána elvitték az oroszok háborús jóvátétel fejében, és aztán utána jó ideig ez itt üresen állt, majd a Máva út költözött be ide. Tehát aztán később, ami Volán lett, és akkor itt állomásoztatták ugye a buszokat, itt javították őket, tehát azért volt 3 hatalmas ilyen garázs ajtó méretű bejárata. És aztán a 90-es évek elején vásárolta meg az Ajkai Ajka Kristály Kft., és az üveggyárnak volt itt 2004-ig egy üzeme. Azért is voltak ugye lenne ezek
az Ajka Kristály az leghírű volt.
Igen, sajnos már az sincs, szóval így kétszeresen is emléket kell állítanunk Ajkai partörténetének, mert hogy az Ajka Kristályt is hordozza ez az épület, ugye nem csak a kripton gyártást, vagy a kripton gyárat.
2014-ben volt 55 éves Ajka városa, és akkor van egy egyesületünk, a Kristályvölgy Terület és Vidékfejlesztési Egyesület, és mi írtunk ki egy óriás plakát pályázatot, és akkor megkértünk ilyen ismert ajkai embereket, akik Ajkáról származnak, mint a Beg Zoli, a Scherer Péter, az Ősi Attila, a paleontológus, hogy kirakhatnánk-e a képüket, hogy én is ajkai vagyok. És aztán hát arra érkeztek be különböző pályaművek, és ez volt az egyik, hogy ugye valakinek összekapcsolódott a fejében a kripton, a kriptonit, Bródi Imre, és aztán így beérkezett ez a plakát. Aztán egyszer később az Indexen megjelent egy cikk, hogy Ajkán is születhetett volna Superman, és akkor ott az újságíró ugye nem tudott még bejönni, mert hát itt Ebek 30-adján volt minden, ugye az üveggyár már bezárt, és aztán itt ellepett mindent a gaz. Minden esetre mi aztán azt gondoltuk, hogy ez tök jó, ez a lehetőség, mert hogy ezzel igazából újra lehetne brandingelni a várost, mert hogy itt a miénk a világ első kriptongyára, ami ugye 1937-ben kezdett el működni, 36-ban kezdték egyébként építeni, és 11 hónap alatt felépítették ezt a gyárat. És ugye annak, tehát ezelőtt ugye Bródinak az ötletére mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen, ezt nem lehet megcsinálni, ez egy lehetetlen küldetés, mert hogy akkoriban egy köbdeciméternyi, tehát egy bögrényi kriptongáz Németországban 1 kiló színaranyba került. Tehát annyira drága volt, és ugye Bródinak a találmányának az volt az ígérete, hogy ez sokkal olcsóbbá válik, tehát egyharmada lesz az ár, vagyis hát fillérekbe fog kerülni, és akkor maga a világítás így 75%-kal olcsóbb lehet az embereknek. Tehát valahogy így klappolt ez a sztori, hogy van egy lehetetlen küldetés, amit meg lehetett oldani, az emberek jó létéért szeretne valamit tenni, és aztán hát nekünk ez a ház igazából ennek lett a szimbóluma, tehát ez a lehetetlen küldetés háza, amit aztán mégiscsak meg lehet valósítani, vagy meg lehet oldani. És hát akkoriban ugye ez volt tényleg a nagy áttörés, hogy az emberek olcsó jutottak fényforráshoz, világításhoz. Akkor azért van egy Asner Lipót, aki akkor volt az Egyesült Iszónak az alelnöke, és akkor azt mondta, hogy jó, hát próbáljuk meg, nézzük meg, hogy mi ez, csináljuk meg, és akkor hát ő rámutatott erre a területre, és akkor felépült a kriptongyár. Sőt, itt ugye a kriptongyár mögötti részen, majd ha az emeletre megyünk, akkor meg is mutatom, mert onnan pont látni, hogy itt épült 6 darab kriptonház, amit már az itt dolgozó embereknek építettek, szóval ő egy ilyen nagy HR-es is volt egyben, azt hiszem, mert hát ugye sokat olvasni azért, vagy többet lehet olvasni róla mostanában, hogy mennyire foglalkoztatta a dolgozóinak a jóléte és a jól léte, hogy legyenek sportpályák, hogy legyen, ahol lakni tudnak a dolgozók, tehát hogy őt, ha Brodyt említjük, akkor általában Asner Lipótot is meg kell említeni, mert ő nélküle ez az egész nem jöhetett volna létre.
Egyrészt nagyon-nagyon jó környezetben vagytok, mert már maga itt ez a csingervölgyi, erdősfás, kicsit vadregényes terület is nagyon adja magát.
Ez a Bakony utolsó lankája, csak
igen,
mondom.
És másrészt nagyon jó pufa, hogy tulajdonképpen egy ilyen szupermenes vonalra kötöttétek rá ezt az egészet. Azt hiszem, hogy így nagyon kevés szupermenünk van a 21. században, és nagyon jó, hogy erre így kicsit több figyelem irányul majd, úgyhogy ez egy jó pufa projekt.
Az 53 éves Brody Imre alkotó erejének teljében volt, amikor 1944-ben Magyarország német megszállása után megkezdődött a magyar zsidóság elhurcolása. A fizikus társ és kolléga Baj Zoltán mentességet szerzett ugyan Brodynak, ám ő inkább osztozott családja sorsában. Elfogták és a bajorországi Mühldorfba szállították őket, ahol Brodi asztalosként volt nyilvántartva a munkatáborban, valószínűleg a könnyebb munka reményében. Csak később az amerikai hadsereg feljegyzéseiben szerepel mérnökként a neve. Halálát végül a lágerben uralkodó embertelen higiénés és munkakörülmények okozták. 1944. november 11-én tífuszjárvány miatt több társával elkülönítő karanténba vitték, a feljegyzések szerint 2 hét múlva meghalt. A hivatalos iratokban a halál okaként politikai gyilkosság szerepel. Sírja ma is Mühldorfban található a felekezeti tömegsírok között. Manapság a helyi civil szervezetek törődnek a kriptonlámpa magyar feltalálójának utolsó földi kivetülésével. Ajkát egyébként egykor a tiszta levegő, a fa, a szén, az üveg és az alumínium tette naggyá. Adódik a kérdés, tudnak-e ma az ott élők kezdeni valamit ezekkel s a kriptonörökséggel egy újra gondolt formában. A maroknyi ajkai csapat nyertes pályázatokkal apránként haladva ad erre a kérdésre választ. A folyamatos felújítási munkákat követően kortárs nemzetközi képzőművészeti eseményeknek és közösségi rendezvényeknek ad otthont a kriptongyár épülete és környezete. A hatalmas terekben olyan kulturális funkciót terveznek megvalósítani, ami tapasztalati úton vezeti be a látogatókat Ajka ipari múltjának titkaiba. Ott jártam, kor izgalmas fémszobrokat világítottak be nyugtalanító fényekkel, és ehhez a kompozícióhoz nagyon is illenek az egykori kriptongyár, majd későbbi ajkai kristálygyár egyéb legendás és kissé megmagyarázhatatlan történései is. A helyszín ugyanis nagyon alkalmas például fotózásra, és amikor egyszer egy fényképész egy barátjáról szeretett volna az épületben felvételeket készíteni, a gép lencséje egyfolytában az alany mellé fókuszált, az élességet keresve valahol a fal mellett, mintha egy láthatatlan alakra akarná irányítani az emberi figyelmet. Brody Imre miniszobra ugyanaz épületen kívül tekint a látogatóra, de az biztos, hogy a szerencsétlen sorsú magyar Superman szellemisége 2023-ban is megérinthet bennünket. És a kripton is részese az életünknek. Fluorral alkotott vegyületét lézeres tisztítási eljárásokban alkalmazzák, és ha látunk a buszmegállóban egy reklám és dekorációs célokat szolgáló táblát, annak neoncsövét kriptonnal is tölthették. Ha már Ajkán és a Csingervölgyben járunk, érdemes elmenni a Molnár Gábor íróról elnevezett parkerdőbe, ott működik ugyanis a helyi bányászatnak emléket állító múzeum. Udvarán, csodás természeti környezetben mindenféle érdekes bányagépek állnak, különféle méretekben. Ezeket újabban örökbe is fogadhatják a helyi magánszemélyek és cégek, finanszírozva az adott gép felújítását és így megmaradását. További érdekesség a múzeum ásvány és kőzet gyűjteménye. Az egyik tárlóban láthatjuk például az Aikanézia 30Y-t, amely igen az ismert pécsi zenekarról kapta a nevét. A dolog előzménye, hogy a szénnel együtt felszínre kerülő sok millió éves borostyán darabokban számos új, megkövesedett fajt, például az első magyarországi ősdarazsakat találják meg a szakemberek. A Magyar Természettudományi Múzeum preparátora Szabó Márton szintén Ajkáról származik, s amennyire a tudomány keretei között lehet, igyekszik szülőhelyét helyzetbe hozni, s egy ilyen lelet elnevezésekor jutott eszébe a kedvenc magyar zenekara. Mondanunk se kell, a 30Y frontembere Beck Zoltán is kötődik Ajkához, itt töltötte a gyerekkora egy részét. Az egykori bányajáratok egyikében szabaduló szoba van, a másikat pedig nem csak bejárhatjuk, de június 24-én a múzeumok éjszakáján akár kemping ágyakból is nézegethetjük az itteni bánya sötétséget, megfelelő italféleségeket szürcsölve. Az erdőben, kicsit rejtve, kicsit titkolva, a Google által sem bekódolva bukkanhatunk az ország egyetlen eddigi erdei olvasókabinjára. Nagyon klassz építmény, éjjel-nappal nyitva van, polcain sok-sok könyvvel. A Móli Nagy Egyetem építész szakosainak 5 méter magas munkája maga a megtestesült nyugalom, elvonulásra, elmélkedésre kitűnő hely. Tábla nem vezet hozzá, de ez nem is véletlen. Jó lenne minél tovább megőrizni az intimitását és épségét. A kabin megalkotóinak célja, azon túl, hogy az irodalmat népszerűsítsék, az volt, hogy elősegítsék a művészet és a természet találkozását, Fekete István örökségéhez is kapcsolódva. A neves író ugyanis egy ideig itt dolgozott intézőként, szóval úgy tűnik, tényleg minden út Ajkára vezet. Nos, ennyi fért kis hazánk csodáiból a mai adásba. De ígérem, legközelebb ismét jövök, és hozom a sztorikat és ajánlatokat erről a különleges 93.025 négyzetkilométerről, amelyet mi így együtt lakunk, és amely újra és mindig érdemes a figyelmünkre és a kalandvágyunkra. Mert ahogy a bevezetőben már elmondtam, és remélem ebből az adásból is kiderült, Magyarország egy csodás hely.